A mai találkozásunkon a Máté Evangélium 26. rész tanulmányozását fogjuk folytatni. A 26. részből a 36-os verstől kezdve olvasom az igeszakaszt, aztán pedig megnézzünk egy videóbejátszást majd, ahol ez az igeszakasz, ennek az eseményei kerültek feldolgozásra. Máté Evangélium 26. fejezet 36. verstől. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és a Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt, és vigasztatok velem. Egy kicsit tovább ment, alszaborult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Ennyire nem tudtok vigasztani velem egy órát sem. Vigasztatok és imádkozatok, hogy kísértésben essetek. A lélek, az a szellem ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, harmadszor is, imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk. Íme közel van az, aki elárul engem. Amen. Nézzük meg most a filmbejátszást, amiről föl van dolgozva ez a szakasz. Ezt a részletet már a Júdás árulásról kapcsán megnéztük, de most ugye a folytatása van a történetnek. A ige szakasznak, amit olvastunk, három nagyon fontos imádsága van. Három fontos imádság hangzik el, ugyanazok az imádságok, gyakorlatilag Jézus imái. És igazán ennek az ige szakasznak ez az egyik legfontosabb része. Ki emlékszik rá, hogy milyen, hogy hangzik ez az imádság? Ahogy Jézus imádkozik. Ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Ez az imádság háromszor hangzik el ebben a történetben. Jézus háromszor imádkozik így. És néha beleeshetünk abba az elképzelésbe, vagy gondolhatjuk azt, hogy mi tudunk így imádkozni. Vagy hogy ez az imádság számunkra így és ilyen formában bármikor az életünkben előfordulhat. Azt gondolom, hogyha így látjuk, hogy ez a meggyőződésünk részben igazunk is van, de nagy részben nincs. Ugyanis ahogy Jézus imádkozott ezen a helyen, soha senki nem fog. És ahogy és amit Jézus átélt a Gecsemáné kertben, azt a világon soha senki nem fogja átélni. Azt olvassuk a történelmi beszámolókból, hogy amikor a Jézus tanítványai később, akár római korban, vagy később, vagy akár a mostani korszakban is Jézus nevéért meghalnak, több esetben Isten magasztalásáról olvasunk, Isten dicsőítéséről olvasunk, Isten imádatáról olvasunk, vagy hallunk. Tehát olyan isteni erővel telnek meg, ami az örömről szól. Az első mártírja a Bibliának, ki emlékszik, hogy kicsoda, ki volt az első mártír? István diakónus, István vértanú volt az első mártír, és ki emlékszik, hogy hogyan halt ő meg, mik voltak az utolsó mondatai? Nagyon, így van, az egyik nagyon fontos. Ugye a legutolsó mondat az, hogy bocsássa meg nekik, atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Az Jézus, hogy imádkozik a kereszten, úgy imádkozik István is, és előtte pedig? Így van, látom a megnyílt eget, és az ember fiát látom az Isten jobbján állni. Tehát gyakorlatilag egy ilyenfajta magasztalás, dicsőítés az, ami elhangzik, nem egy reménytelen szituációt, ezt akarom érzékeltetni. Tehát a mártírok, amikor meghaltak és meghalnak napjainkban is, a keresztény mártírok, a Krisztus követő mártírok, az egyáltalán nem egy ilyen reménytelen küzdelemnek tűnik, egy ilyen mély lelki szenvedős tusának tűnik, hanem egy dicsőítésnek tűnik, és olyan természetfeletti erőt kapnak az Istentől, olyan mértékben látnak be a mennybe. és kapnak perspektívát az örökké valóságra, a mennyei világra nézve, az Isten atyai szeretetére nézve, hogy ez viszi át őket egyfajta örömmel. Római arénákban hát tömegeket rázott meg az, ahogy a keresztények letérdeltek a vadállatok előtt, és Istent magasztalták és dicsőítették. És hogy nem a félelem és a sikoly hangja töltötte meg a római arénát, hanem az imádság és az éneklés, a magasztalás, dicséret. És ezt nem értették. Egyes történelmi fejezések szerint Néró lement a arénába, és megnézte az arcukat a szétmarcangolt keresztényeknek, és mosolyt látott rajta. És egyszerűen nem értette, hogy hogy lehet meghalni úgy, hogy valaki mosolyog. Mi kell ehhez? Tehát azért mondom, hogy az, amit Jézus átélt, és az, ahogy ő átélte, az soha többé nem fog megismétlődni a történelem folyamán. Az egyedi, egyszeri, utánozhatatlan és megismételhetetlen. Maga a hely, ahol Jézus elvonult a tanítványaival a utolsó vacsora, vagy az úrvacsora szereztetésének ünnepét követően, ez a Getsemáné kert volt. Getsemáné neve, a név azt jelenti, hogy olajprés. Ez elég szimbolikus jelentés, tehát gyakorlatilag ugye, ahol az olajból kiütötték, olajbogyóból kipréselték az olajat. Nagyon érdekes ez, hogy Jézus Krisztusnak is ezen a helyen nagyon komoly lelki, fizikai és szellemi tusát kellett megvívnia. Tudni kell, hogy a hely maga 1 kilométerre fekszik Jeruzsálem keleti falától, az olajfák hegyének lábainál. A 11 tanítvány megy Jézussal, tudjuk, hogy ekkor már Júdás nincs velük, eldöntötte magában, hogy elárulja a mesterét, elárulja Jézus Krisztust, és majd később tűnik föl, a történet végén látunk erre utalást. Azt is látjuk, hogy 11 tanítvány közül kiválaszt 3-at Jézus, és magával viszi a imádság helyére, ahol ő majd külön vonul, és imádkozni fog és könyörögni. 3 tanítvány, ugye Péter, Jakab és János. Hol látjuk ezt a 3 tanítványt még Jézussal külön? Így van, a Megdicsérés hegyén, vagy Színeváltozás hegyén, a Tábor hegyen, amely a Názarettől 7 kilométerre fekvő hegyez. A hagyomány úgy tartja, hogy a Tábor hegyen történt Jézus színeváltozása, megdicsőülése, és erről a hegyről is ment el a feltámadását követő 40 nap után. Így ott látták elragadtatni, hogy elmenne mennybe az tanítványok Jézust. Nagyon érdekes, hogy a megdicsőülés hegyén is elalusznak a tanítványok. Lukács beszámol róla, hogy ott is elnyomta őket az álom. És most is beszámol róla Máté, hogy az apostolok elaludtak ezen a helyen. Nyilván más eseményről van szó, de mégis mutat egyfajta lelki-szellemi éberséget, és mutat egyfajta megértést, hogy milyen megértéssel rendelkeztek ezek a tanítványok. És alapvetően a mi életünkben is a Bibliához, az imádsághoz, Krisztushoz és Istenhez való viszonyunk gyakorlati megjelenése alapvetően beszél arról, hogy milyen megértéssel rendelkezünk mi ezekről, és milyen megértéssel rendelkezünk Istenről, az Istennek való engedelmességről, a múltról, a jelenről, a jövőről, Isten akaratáról, annak megcselekvéséről, vagy meg nem cselekvéséről. Nagyon komoly üzenet ez a fajta hozzáállás az életünkre nézve. És az is, ahogy ők elalusznak, ez is egy üzenet azzal kapcsolatosan, hogy hogyan értették meg, vagy mit értettek meg abból, amit Jézus nekik mondott, és hogyan gondolkodtak arról, amit Jézus nekik mondott. A legközelebb álló tanítványokról van szó, ez a 3 tanítvány legközelebb állt Jézushoz, legbelső körének is nevezik, a tanítványi kör legbelső körének is nevezzük ezt a 3 tanítványt. Nagy valószínűséggel a Bibliában legalábbis úgy látjuk, hogy ők kezdték leghamarabb követni, a legelső követői voltak a názáreti Jézusnak. Erről is olvasunk a Bibliában, az evangéliumokban, hogy ugye halász Háló mellől, a halász vállalkozásból hívta el Pétert, testvérét Andrást és az Ebedeus fiait, akik társai voltak Péternek a vállalkozásban. Társai voltak Péternek, egy halászati vállalkozást üzemeltetett Péter, és abból hívta el tanítványának Jézus. Elhívta ezt a 3 tanítványt Jézus miért is? Hát elsősorban azért, hogy mi olvashassuk, ami történt. A legfontosabb dolog, amiért ott kellett lenni a 3 tanítványnak, Péternek, Jakabnak és Jánosnak, hogy 3 tanú legyen, aki tanúskodik amellett, ami történt a Getsemáné kertben. Ahogy Jézus imádkozott. Nagyon furcsa dolog ez, mert ha belegondoltok, Jézusnak a helyzete az mennyire volt szívderítő? Hát egyáltalán nem, igaz? Mit tesz az ember, ha olyan lelki szellemi állapotban olyan küzdelmekkel bír, amikor a kinézetem meg az egész helyzet nem egy szívderítő? Mit szokott az ember csinálni? Kétségbe esik, elkeseredik, és elbújdos. Tehát nem akar, hogy lássák. Sok képmutatás éppen ebből van az emberek életében, hogy az emberek megpróbálják elrejteni a saját lelki fájdalmukat. Döbbenetes a példabeszélek könyvének igéje, többször eszembe jut, hogy nevetés közben is fájhat a szív. Hogy hány ember nevet, miközben sírhatnéke van. Ugye? És tele van fájdalommal. És milyen érdekes, hogy Jézus meg elvisz hármat a legközelebb álló tanítványai közül, hogy lássák, ahogy ő küszködik és szenved. Miért van ez? Miért volt ez ennyire fontos? Hát azért, hogy te és én olvassassuk ezt a beszámolót, és tanulhassunk belőle. A kérdés az, hogy mit tanulunk belőle? Mi a cél ennek a tanításnak? Mi az, amit akar nekünk tanítani a Szentlélek ezekből az igékből és Jézus példájából? Ha tudjuk és megértettük, hogy azt mi soha nem fogjuk átélni úgy, ahogy ő átélte. És senki a Földön. Soha. Jézus tehát szomorúan és gyötrődve készült a halálra. Az őt követő mártírokról pedig, ahogy mondtam, nem ezt olvassuk, tehát nem lehet összevetni a kettőt. Aztán, hogy folytatjuk a igéknek a tanulmányozását, a következőkre találunk. Azt olvasok, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig. Más fordítás szerint, amit picit pontosabbnak mondanak, így lehetne mondani, hogy halálosan szomorú az én lelkem. Azért ez egy brutális lelkiállapot. Nem? Akkor valaki azt mondja, hogy az én lelkem halálosan szomorú. Tele vagyok fájdalommal, kétségbeeséssel, gyötrődéssel. Halálosnak, szomorúnak lenni, hát nem is tudom, hogyha elég empátia van benne, de akkor picit megpróbálsz beleérezni egy ilyen életszituációban, már önmagában az is egy fájdalmas dolog, nem? A halálos, a szomorús lét, az egy abszolút, az élet kilátásai zérók, nulla. Tudja, hogy rettenetes fájdalom és szenvedés vár rá, és ezt nem kerülheti el. Jézus Krisztus előre látta, és tudta, hogy mi fog vele történni. Háromszor profétál róla, és tudjuk, hogy a tanítványainak az utolsó vacsorán is elmondja, beszél róla, hogy mi vár rá, mi fog vele történni. Tehát Jézus nem úgy került bele a nagypénteki szenvedésbe és keresztfeszítésbe, hogy ő azt nem tudta, hogy vele meg fog történni. Jézus nem véletlenszerűen történtek a dolgok, hanem előre a proféták szavai szerint megírt módon azok beteljesedése volt azon, hogy ő élt és amit ő tett. És ő ezt tudta, hogy mi vár rá, és mi fog történni vele. Tehát Jézus küzdött és szenvedett a három tanítványa szeme láttára. Nem próbálta elleplezni a szenvedését. Ugyanakkor nagyon érdekes azt is látni Jézussal, hogy korábban azt olvastuk, hogy együtt ünnepel a tanítványokkal. Megnéztük, hogy milyen zsoltárokat énekelnek, amikor mennek az olajfák hegyére. Néztük a 115. zsoltárt, ami egy csodálatos zsoltár. Néztük a 118. zsoltárt, amelyben ott az elkötelezettség, hogy kötelekkel kössétek oda az áldozati állatot az oltár szarvaira, azaz visszavonhatatlanul szánod az életedet Istennek. És ugye így van Jézus is, hogy róla szól ez a profécia, hogy ő volt az, aki visszavonhatatlanul adta oda az életét a bűnös emberért. Ő szenvedett, hogy nekünk bűnbocsátot és örök életet és helyreállt kapcsolatot hozzon az Atyával, a Teremtő Istennel. Jézus volt az, aki szenvedett a világ összes bűnéért, azokért az embereket, akik éltek, élnek és élni fognak. Minden vétekért, amit az ember elkövetett, Isten haragja őt sújtotta a mi vétkeink miatt, és a mi vétkeink és mi bűneink miatt fordította az Atya az orcáját róla, vagy tőle, amikor a kereszten azt mondja, Atyám, Atyám, miért hagytál engem? Tehát átéli azt, hogy Isten haragja a bűntömeg és a bűnteher miatt őt sújtja, és őt éri. Ugyanakkor ünnepi hangulatban megy a olajfák hegyére, Isten magasztal dicsőítve, és együtt ünnepelve a tanítványokkal, Jézus tudott együtt örülni velük. Gondoljatok bele, hogy tudta, hogy meg fog halni, mégis az utolsó közös étkezést ez nem árnyékolta be. Tudott arra koncentrálni, és azokra koncentrálni, akikkel együtt evett, együtt étkezett. Milyen döbbenetes dolog, nem? Micsoda erő? Hogy nem magával foglalkozott, és a halála sem önmagáról szólt, hanem azokról, a tanítványokról, és rólad és rólam. És ünnepel, dicsért az Istent velük. Lehet, hogy ez is zavarta meg a tanítványokat, hogy nem is értették, hogy akkor most mi van. Hát ki ez ilyen lelki nemességgel, és ilyen önzetlenséggel? Hát ki az, aki nem terheli meg magával a másikat? Mi a hajlamosak vagyunk, akkor is megterhelni a másikat magunkkal, amikor magunknak kéne hordozni a terheget. Bárcsak meg azzal is kínlódnak, amit mással meg kéne osztani már, és kéne segítséget kérni. Ugye ez a lelki hozzáállásunkban a szélsőségek. És nézd meg Jézust, hogy milyen természetesen, milyen nemes módon, milyen nagysággal, emberi szempontból is, milyen nagysággal, lelki nagysággal viselkedik az emberek között. És amikor meg eljön az ideje, hogy előre tekintsen, és akkor elközeledő szenvedéseire tekintsen, akkor azt mondja a Biblia, hogy halálos fájdalom, halálos szomorúság járja át az ő lelkét, fizikai testét. És előre tekint arra, amit a Földön utolsó óráiban át kell szenvedni, Föld életében. És milyen döbbenetes, hogy nem így élte az életét. 3 esztendő szolgálata és 33 éves Föld élete során látjuk, hogy az emberek között van, ahogy törődik az emberekkel, és nem egy életünk depresszió személy, holott mindig tudta, hogy mi fog rávárni. És mindig, amikor eljött valaminek az ideje, azzal foglalkozott. És akkor, ha ezt látod, akkor még nagyobb súlya van annak, amikor azt mondja, hogy minden napnak megvan a maga baja. Ezért ne aggódja holnapi napért, mert a holnap majd hát aggódik magáért. És mi bősnek gondoljuk magunkat, amikor már 20 évre előre izgatottak vagyunk, és ízzel a talpunk. És azt mondjuk, hú, mi lesz velem 1000 év múlva? Hát nem mindegy. Harcold meg a mai napot, és éld meg a mai napot, amit Istentől kaptál. És amikor jön a következő nap, akkor annak is meg lesz a maga terhe. Vagy a maga öröme, amit hoz az a nap. Azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy maradjatok itt, és virrasszatok velem. Jézus aztán tovább megy a 3 tanítványtól, világossá teszi ezzel is, hogy egyedül ő tudja elszenvedni azt, ami rávár. Nem arról van tehát szó, hogy a 3 tanítványnak valamit részesedni kellett volna Jézus szenvedéseiből, vagy Jézus szenvedéseiből valamit át kellett volna venni. Jézus nem erről szól. Ezért meg külön tőlük, de látó és halló távolságba, hogy lássák és hallják az ő imáját, és lássák, ahogy ő küzd. Legyenek tanúi ezeknek az eseményeknek. Ezen felül pedig bizonyára Jézus vágyott arra, hogy ezekkel a tanítványok, akivel legközelebb, akik hozzá legközelebb álltak, együtt legyen ebben a küzdelemben. Neki kellett tehát szenvednie, a terheket másnak át nem adhatta. Ahogy a római levélben olvassuk a 23. versben, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Egyedül ő nem. Egyedül Jézus Krisztus volt szabad a bűntől. Egyedül Jézus Krisztus volt, mint Isten fia bűntelen, aki a Szentlélektől fogant, és ahogy Ézsaiás mondja, a mi bűneinkért szenvedett, Ézsaiás könyve 53. fejezetében a következőket olvassuk. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyáján tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta, mindnyájunk bűnéért. Tanítványainak azt mondta, virrasszatok velem, álljatok mellém a küzdelem éjszakáján. Miért volt tehát Jézusnak fontos, hogy ők így cselekedjenek, hogy akár mi magunk így viszonyuljunk ő hozzá? Kiért, kikért hangzott el az imádság 3-szor is? Atyám, ha lehet, múljék el tőlem ez a pohár, ne kelljen kiinnom, azaz ne történjen meg velem. Elkerülhessem, ha lehet, kerüljem el. De ne úgy legyen, hogy én akarom, amint te. Vajon azért imádkozott-e Jézus, mert bizonytalan volt abban, hogy az atya figyel rá? Hogy az atya meghallgatja őt? Ugye háromszor imádkozik. Azért imádkozott? Háromszor is, hogy hát biztos lenne, hogy meghallgatja az atya? Ugye ez lehetetlen. Tehát lehetetlen. A Szent Háromságban az egység felbonthatatlan. Tehát amikor a Getsemáné kertben küzd Jézus, a Szent Háromságban az egység, a harmónia, az Atya, Fiú, a Szent Szellem egysége az örök és megbonthatatlan. Teljes volt. Tehát nem azért imádkozik Jézus háromszor is, mintha ő azt gondolta volna, hogy nem hallgatta meg az Atya, vagy nem hallgatja meg az Atya, vagy nem figyel rá az Atya. Nem erről volt szó. Értünk hangoztak el az ő imái. Hogy mi olvashassuk az ő imáit, és tanuljunk belőle. Hogy nem mi próbáljuk megmondani Istennek, hogy mi mit látunk jónak, amit neki meg kellene adnia, vagy cselekedni. Hanem őszintén tárjuk elé szívünket, érzéseinket, félelmeinket, fájdalmainkat, vágyainkat, kérve, hogy azt adja meg, amit ő jónak lát. Mert mi nem tudjuk pontosan, mi az igazán jó nekünk. Tehát valójában az imádság értünk hangzott el. Hogy megértsük, hogy az erő, az Istennek az ereje, az benne van. Tehát maga az Istennek az ereje, ő maga. Az Istennek az ereje nem független Istentől. Mikor Istentől erőt kérünk, vagy bátorságot kérünk, akkor nem valami olyat kapunk, amit ő ad, aztán elmegyünk nélküle, hanem önmagát adja. Tehát az Istennek az ereje úgy lakozik az ember életében, hogy a közösséget éli meg az élő egyik az örök Istennel, az a fia Jézus Krisztus kereszt áldozatán át, a feltámadás ereje pedig betölti, hogy velem van az Isten. Ezért, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Tehát pontosan az imádság a Jézusnak azt próbálja tanítani nekünk, hogy az Isten ereje az a jelenlétében van. Tehát amikor az életünkben jelen van az Úr, és ő nyer teret az életünkben, ő nyer uralmat az életünkben, akkor vagyunk erősek. És akarja Jézus, hogy megtanuljuk, hogy az imádság az nem valami olyan dolog, hogy befogjuk az Isten erejét a saját magunk által jónak látott dolgok véghezvitelébe. És ezért hangzik el háromszor az imádság. Nem Jézusnak volt erre szüksége. Nehogy azt gondoljátok, hogy ő neki bizonytalanság volt a lelkébe az atyával kapcsolatosan. Mikor a kereszten függ, és haldoklik, azt mondta, atyám, a kezedbe teszem le a lelkemet. Tehát ő nagyon jól tudta, hogy az atya őt soha nem hagyja el. Miért? Miben volt Jézus ereje? Hogy egy volt az atyával. Hát ez volt az ereje. Miben volt Istvánnak az ereje, a vértanúnak az ereje? Hogy látta Jézust. Látta Jézust. Miben volt a mártíroknak az ereje? Hogy közösségben vannak az atyával. Az Istennel is. És az erő ebből fakad. Az Isten az erő. Nem az Isten ereje az erő, hanem maga Isten az erő az életünkben. Az Istennek az ereje nem független őtőle. Nem független a vele való közösségtől. Senki nem kapja az Isten erejét nélküle. Ezért van az, hogy a mai világban élnek kereszténynek nevezett emberek úgy, hogy a kegyesség látszatát megőrzik, de az erejét megtagadják. Miért? Mert a bűneik miatt nincsenek közösségben az Istennel. És mivel szeretik a bűnt, és a bűnben akarnak élni, ezért nem is lesznek közösségben az Istennel, ezért nem is lesz az életükben Istennek az ereje ott. Mert az Isten távozott el tőlük. Pontosabban ők fordítottak hátra az Istennek. Mert a szentség nélkül nem látja meg senki az Istent. Tehát az élet szentsége nélkül, az Istennek tetsző élet nélkül, az engedelmesség nélkül, nincs közösség az Istennel. De ott van benne ebben az imádságban az, hogy legyünk nyugodtan őszinték az Istenhez. Hogy tárjuk Isten elé az érzéseinket, a szívünket, a gondolatainkat. Hogy ezek vagyunk, Uram. Most ebben az állapotban vagyok, így vagyok. De rád van szükségem. Tehát amikor azt mondom, hogy ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem amint te, az azt jelenti, hogy rád van szükségem. Igazán azt arra vágyom, hogy te cselekedjél az életemben, hogy te jelentsd ki a te akaratodat nekem, hogy azzal mozduljak együtt, ami a te akaratod és aki te vagy. Ezek a lelki szellemi tusák az engedelmesség próbái életünkben. Ezek által megismerhetjük jobban az Istent. És növekedhetünk a neki való engedelmességben is. Következőképpen olvashatunk Jézus példájában erről az igazságról, a Zsidókhoz írt levél 5. fejezet 7-től 9. versig terjedő szakaszban. Ő testi élete idején, mármint Jézus Krisztus, könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult azelé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Ez az ige is értett hangzik, megérte. Tehát, hogy jöhetsz az Istenhez, és Isten meg fog téged hallgatni fiáért Krisztusért. És látja a te istenfélő szívedet. Látja azt, hogy érted, hogy rá van szükséged, hogy megmentsen téged, és tovább vigye az életedet. Jól lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Látjátok, hogy ezek a próbatételek, ezek az élethelyzetek, az engedelmesség próbái. És az engedelmesség iskolái is. Hogy ezekben a szituációkban Isten keresem-e? Az Isten akaratát akarom-e megtenni, vagy keresek alternatív megoldásokat, amelyek kínálkoznak az életben? Kapcsolatokat, emberi megoldásokat, ügyeskedést. Jákob a legnagyobb ügyeskedő. Érdemes lenne megnézni Jákob életében az áldás és az átok vonulatát. Hogy mikor volt áldás az életén, és mit tudott összeszedni ő maga, amikor ő maga próbálta megszerezni az Isten áldását. Hogy mi lett a gyümölcs, a következménye a kettőnek. Aztán miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Engedelmesség nélkül nincs Istennek az ereje, nincs az élet az emberben. Nem beszéltünk tanítvány kereszténységről. És ezek a megpróbáltatások, a próbatételek, amelyeken keresztül úgy megyünk, hogy atyám, én ezt szeretném. De nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez jó. Sokkal fontosabb nekem, hogy megértsem, mi a te akaratod. Azt add meg, hogy megértsem. És ne csak megértsem, hanem segíts engem, hogy azt szerint éljek. Tehát ne csak az akarás munkád bennem, hanem a Szent Szellemed által és igéd által a véghezvitelhez is adj erőt. Ahogy hallottuk a buzdításban is a Isten tisztelet elején. Tehát akik engedelmeskednek neki, azoknak szerez szabadulást. A János evangélium 11. rész 41-42. versében ezt olvassuk. Elvették tehát a követ már, mint Lázár sírja elől, aki negyed napja volt halott. Jézus pedig felemelte tekintetét, és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. És nagyon érdekes, ugye, amit mond. Én tudom, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél el engem. Látjátok, hogy Jézus nem azért imádkozott, mint hogy nem lett volna bizonyosabban, hogy az atya meghallgatja őt. Vagy hogy nem lett volna bizonyosabban, hogy az atya akaratában van benne. Vagy nem tudta volna, hogy az atya vele van. Nem, ez nem ő miatta hangzott, hanem te miattad. És én miattam, akik most olvassuk ezeket az igéket. És azért adatott, hogy a Szent Szellem által értsük meg az igéket. Hogy ne csak olvassuk, ha legyen bennünk megértés és felismerés is. Az Isten lelke által. A három tanítvány tehát tanúja volt annak, hogy a názáreti Jézus küzdött testi valójából fakadó félelmeivel, fájdalmaival, halálos szomorúsággal, a csontjaiban is érzett fájdalommal és küzdelemmel. Mert látta, mivel rá. Elhangzik a tanítás Jézustól, és oly sokszor elhangzik felénk a tanítása Jézusnak, és ha nem látjuk előre a jövőt, ezért vagyunk hajlamosak elengedni a fülünk mellett Jézus szavait. Mert te és én emberi valónkból fakadóan korlátozva vagyunk. A következő pillanatot se ismerjük az életünkben. de Isten ismeri. Ezért szól. Tehát az Isten beszéde nagyon sokszor, amikor hangzik az ígértésen vasárnap, amikor a Szentlélek által nyílik meg az igeneked és olvasod, az nagyon sokszor profécia. Tehát előre mutat valamit Isten, előre üzen valamit Isten a következő pillanatra, vagy napra, vagy órára. Azért vagyunk hajlamosak elengedni a fülünk mellett, mert mi a pillanatban élünk. És képtelenek vagyunk belátni a jövőt. De az Istenfélő ember tudja, hogy Isten látja a múltat, a jelent és a jövőt. És amikor Isten szól, abban benne van a jövő. Tehát ő nem csak azért szól hozzánk, hogy most a pillanatban te érted-e, hanem azért is szól, hogy rejtsd el a szívedben, és forgasd azt. Máriáról ezt el lehetett mondani, hogy hallotta Simeonnak, a profétának a szavait, és Anna profétatőnek a szavait, és azt mondja, elrejtett a szívben, és forgatta magában, mert nem tudta, hogy ez most mikor, vagy milyen alkalmakról szól, mert mondta, hogy a lelkedet élestől fogja átjárni, amikor szembesülsz azzal, hogy a fiad, akit szültél, az a mit tesznek. És bizonyos vagyok benne, hogy amikor a halála, Jézus halála után fel kell dolgozni ezt a gyászt, akkor a Szentlélek segített Máriának, hogy végül, hogy mit is hallottam már a kezdetettől fogva. Mi is volt Isten szava, amely nekem ma erőt tud adni? Tehát Isten beszéde profétai szó. És sok esetben itt vasárnap is meggyőződés, hogy profétai módon szól Isten. És így szólt a tanítványokhoz is, azt mondja, hogy nekik, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a szellem, nagyon érdekes, itt nem a lélekről lélek szó van, hanem az emberi szellem, nem Isten szelleme. Az emberi szellemről tudni kell azt, hogyha különbséget kell tennünk az emberi lélek és a szellem között, a szellem szót, amikor használja a Biblia, az emberi személyiségnek a legbenső, a legmélyebben lévő valóságát próbálja elénk tárni. És akkor az emberi szellemről szól, akkor ugye azt szoktam mondani, hogy úgy tudjuk megérteni egy picit, amikor azt szoktam mondani, hogy szívem mélyéből szeretlek. Amikor valaki ezt használja, szívem mélyéből szeretlek, az azt jelenti, hogy nem csak kívánlak, nem csak kedvellek, nem csak szeretlek, mint a tavaszi szél, vagy a virágzó pipacs, amely ma reggel virágzik, este elhervad, hanem benne van az elkötelezettség, valami mély érzelem van bennem irántad. Igaz? És amikor azt mondja a Biblia, hogy a szellemetek kész, tehát azt mondja, hogy a ti elkötelezettségetek komoly. Mert hát tudjuk a 26. részben, amikor korábban olvastuk a szakaszokat, vagy megnézzük a szövegkörnyezetet, akkor látjuk, hogy fogadkoznak a tanítványok ám, hogy ők nem hagyják el Jézust. Fogadkoznak a tanítványok Péterrel az élen, hogy meghalni is készek Jézussal együtt. Tehát ne gondoljuk, hogy ők ezt nem gondolták komolyan. Vagy hogy ez csak ilyen érzelmi fellángolás volt. Hát ők hallották, hogy mi történik, csak fogalmuk sem volt, hogy amikor abban benne lesznek, az milyen lesz. És már beszéltünk róla, hogy Péternek az elhatározása egy nemes dolog volt, és tényleg szimpatikus dolog volt, de nem volt benne a jövő, mert emberi volt. Még ha a legmélyebb és a legerősebb elhatározásról van is szó, az csak emberi, és az nem az Isten. És az nem az Istennek az ereje. És a jövő az Isten ereje nélkül nem lehet az Isten szerint való egy ember számára. Csak az Istennel. Csak Krisztussal. Csak a Szent Szellem által. És akkor azt mondja Jézus, hogy amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket. Értitek? Mondja, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Szerintetek ez egyértelmű kérés? Amikor azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok velem. De amíg én nem hagyom abba, ti se. Ez így normális fehér embernek, meg feketének is, meg teljesen milyen, de normális embernek, ugye ez érthető, nem? Hadd mondjam nektek, Isten ilyen világosan beszél hozzánk. És mi sokszor pont úgy nem értjük, mint a tanítványok. Mert nem látjuk a jövőt, és nem gondolunk abba bele, hogy Isten mikor mond valamit, akkor ő látja a jövőt. De nem csak a pillanatot nézi, amikor kinyilatkoztatás ad nekünk, hanem arra jön vonatkozó is ad kijelentést, amiről mi nem is tudjuk, hogy mi vár ránk. És mi jön az életünkben. És még Jézus mondja, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, Jézus tudta, hogy mi vár rájuk, tudta, hogy mivel kell szembenézniük, és tudta, hogy az emberi szellemből való elkötelezettség az nem lesz elég. Házasság úgy kötetnek, hogy mindenki életre halálra szövetkezik, nem? Egészségében, betegségében, jó napokban, rossz napokban. Ugye egészségében oké, jó napokban oké, mikor van probléma? A betegségben, meg a rossz napokban. Igaz? Hát akkor van szükség többre, ami a folytatáshoz kell, nem a válláshoz. Hát a jó napokhoz, az egészséghez nem kell semmi. Hát ott élvezem az életet, a házastársammal együtt. De többletre, Isten szerinti szövetségre, abban a kapcsolatban van szükség, ahol nem így működnek a dolgok. Hogy mind a két fél, Isten néző lelkismerete és szívvel, nyerjen Istentől erőt. Hogyan? Az ő jelenlétében. Hogyan? Hogy neki akar engedelmeskedni, és elkötelezte, hogy neki fog engedelmeskedni. Bármit is kér az Isten. A tanítványok, tehát nem úgy kellett volna imádkozni, hogy de ne úgy legyen, hogy én akarom, amint te, hanem most azt mondtad, Uram, hogy én vigyázzak és imádkozzak. De igazán én nem tudom, miért imádkozzak és vigyázzak. Na akkor gondoljuk, hogy csak mit mondott Jézus a vacsorán? Hogy mi fog most történni? Ja, hogy megölik? Hát majd valamikor. Hát majd valamikor biztos. Hát most még itt vagyunk Jeruzsálemben, még ünneplik, tömegek hozsánáztak még néhány nappal ezelőtt, jól megy a szolgálat, növekszik a tömeg. Hát majd valamikor. Nem. Néhány óra. Néhány óra, értitek? És amikor Isten szól, mi hajlamosak vagyunk, azt mondani, hát majd valamikor. Nem, valamikor azt mondja Isten, hogy néhány óra múlva. Tehát most szólok hozzád, hogy vigyázzál és imádkozzál, nem majd valamikor. Nem majd valamikor böjtölél és imádkozzál, majd amikor lesz időd, meg más lesz a körülmény, meg majd nem dolgozol, meg majd jobban pirod, meg majd nem tudom mikor, meg hidegebb lesz, vagy melegebb lesz, hanem most böjtölél és imádkozzál. Miért? Mert én tudom a jövőt. Melyik jött? A következő órát. Nem majd valamikor, néhány óra múlva, hogy mi fog történni. Na, ha ezt tudták volna. Te tudták volna, mi vár rájuk. Biztos megváltoztatta volna a gondolkodásukat. De te tudhatod, mert már olvasod. Hát olvasod az ő beszámolóit, és én is olvasom. És tudom, mikor Isten szól, leginkább nem azért szól nekünk, hogy valami 40 év múlva fog velünk történni. Vagy 40 év múlva jön velünk szembe. Hanem azért szól, mert a következő órákban, napokban fog valami velünk szembe jönni, és ahhoz akar felvértezni bennünket, és felkészíteni. És a kontraszt ebben, hogy visszament hozzájuk, és alva találta őket, és azt mondja nekik, hogy így szólt Péterhez, de nyilván a szóvivő volt Péter, a több is így nyilatkozott, tudjuk, hogy ő minden megtesznek. Mit mond neki? Azt mondja, ennyire nem tudtok vigyázni velem egy órát. Te figyelj, mit mondtak ezek a Péter meg a többiek is? Hogy mire készek Jézusért? Meghalni is készek! Hát ez könnyű mondani. Mit kért tőlük Jézus? Egy órát vigyázzanak. Azt kérte tőlük, jó, hát ez nem olyan nagy dolog, Uram. Hát ezt nem is kell megcsinálnom. Majd ha azt kéred, hogy meghalljak érted, akkor majd ezt megcsinálom. Ember, nem fogsz tudni meghalni Jézusért, ha az alapleckéket nem veszed. Hát hogy fogsz Isteni erővel megtelni? Ha nem figyelsz rá, és nem hiszed azt, amit mond, az nem blöff. Az nem duma. Hát az a jövőd. A jövőm. Péter, figyelj csak ide, még azt kiabáltad, azt mondtad néhány órával ezelőtt, hogy meghalni is kész, hogy értem. Hogy van ez? Mennyi fogadkozás van a keresztény emberek életében, igaz? Mennyi nagy imádság, mennyi éneklés, meg odaszánás. Vannak konferenciák, én szomorú voltam, több konferenciát szolgáltam, és láttam évről évre ugyanazokat előre jönni. És néha, amikor imádkoztam, velük ugyanazért imádkoztak. Egyszer jött előre egy fiatalember, azt mondta, hogy ő függő. Megmutatta neki az orvon, milyen függő vagy? Azt mondja, játékfüggő vagyok. Internetes ilyen videójátékokat játszott. És mondom, akkor miért imádkozzunk? Mondott valamit, akarsz megszabadulni? Azt mi akarok. Na, akkor kész vagy kihúzni az áramkábelt a számítógépedből, odaadni édesapádnak, meg édesanyádnak, és azt mondják, hogy holnapig vissza se adják neked. Kész vagy nyitva tartani a szobád ajtaját, hogy belássanak, és kérd a segítségüket. Hogy te egy szabad ember legyél, és 30 napon keresztül imádkozol, és böjtölsz ezen a területen. Kész vagy rá? Hát az nem. Na, akkor nem imádkozok érted, menj a helyedre. Te nem akarsz megszabadulni. Ez csak egy érzés. Ez csak egy emberi dolog. De az árát nem fizeted, akkor mit akarsz? Hogy fog Isten erre lakozni az életedben? Hát meglepődött. Nem voltam nagyon kedves lelkipásztor. De az én, mikor ment helyére, imádkoztam, Uram, könyörülj rajta, hogy leessen neki. Mert én bohóckodhatok itt, és eljátszottam egy kenetteljes valakit, hogy ráteszem a kezem, aztán amúgy még lehet, még át is fut rajta a mikrohullám. És hát egy érzelmi valami, de nem történik semmi az életében. Miért? Mert nem értett meg. Nem értette meg, hogy életre és halálra van szó. Hogy meg van kötözve, és rabolja kifele az ördög az életét és az idejét. És megfosztja egy csomó dologtól, amivel Isten meg akarja ajándékozni. Mert nem fog beleférni az életébe az Istennek való engedelmesség. Mert elrabolja az ördög az életét, az idejét. Naponként fosztja meg óráktól, a pihenéstől, az éjszakáktól, iskolába a felkészüléstől, a kapcsolataitól fosztja meg az ördög. Ki és bejár az életébe? Hogyan tudna az üdvösség eljutni hozzá a szabadítás? Ha ő nem kész letenni a vétkeit, a bűneit, ha nem utálja a bűnt. Sehogy. Sehogy. Csak mondja Jézus, virrasztatok és imádkozzatok, Péter! A szellem ugyan kéz, de a test erőtlen. Jó, az első képen talán láttátok, hogy Péter kezében ott volt egy kard. Ő felkészült. Hát itt egy kardot. Felfigyeltél már erre? Hát Péter készült a tusára. Én megvédem Jézust. Istennek ereje volt benne? Nem. A testi erő volt. Látjátok, lehet küzdeni testi módon. Lehet harcolni testi módon. És Péter vitte a kardot, ő készült a harcra. És akkor tudjuk, hogy ebből lehet az, hogy le is vágja Márkusnak a fülét, a főpap szolgájának a fülét, és mondja Jézus, hogy tedd el a kardot, mert egy kardot rántanak, kardáltal vesznek. Mondtam neked, hogy a szellem kész, de a test erőtlen. Péter, fel kellett volna készüljél. Hát nincs benned Istennek az ereje. Emberi macsóság van benned. Hát emberileg küzdesz. Valójában erőtlen vagy, az indulataid elulakodtak rajtad. És ugye a szellemi erő, hát ő megdicsőlés hegyén a Máté 17-ben olvasunk erről, átéli Péter, Jakab és János, hogy megjelenik Illés és Mózes a hegyen, és beszélgetnek Jézussal. De elalusznak, érted? Tehát már a beszélgetést nem hallgatták végig. Nem is sok minden van lejegyezve róla, csak azt mondja, hogy beszéltek vele az élete végéről. Miért? Mert belaludtak a történetbe, tehát igazán nem tudták leírni, hogy mi történt, mert mind a három elaludt. Mondhatjuk Isten dicsősége, meg jelenléte, de úgy gondolták rájuk, itt nincs szükség szerintem. Tehát olyan jól el vannak ezek itt együtt, meg nem is nagyon értjük, mi történik. És akkor hangzik a szózat, ugye, hogy íme az én szeretett fiam, őre hallgassatok, tehát már nem Mózes meg Illés, hanem az új szövetség következik. Mennek lefel a hegyről, és van egy ember, aki odavitte a fiát a tanítványokhoz, hogy űzzék ki belőle a gonosz szellemet, mert tűzbe veti, meg vízbe veti, és gyötri, egy holdkórus lélek van benne. És akkor mondják, hogy miért nem tudtuk kiűzni? Hát azért, mert ez a fajta imádság és böjtel megy ki. Mert nincs mellettek Istennek az ereje, azért nem fogjátok tudni kiűzni. És ahhoz, hogy amikor kell legyen erő, az készülnék el. Nem tudod, hogy mikor van rá szükség. Ez így működik. Tehát Az Isten erejével felvértezve lenni, azt mondja, ima és böjt. Mit jelent az ima és böjt? Nem cselekedetről van itt szó, hanem istenkeresésről van szó. Hanem megértésről van szó, hogy nekem Istenre van szükségem. A vele való közösségre van szükségem. Az imács és a böjt, az Istenre való kapcsolatról, közösségről szól, az ő kereséséről van szó, a vele való betöltekezésről van szó benne. Azért imádkozunk, azért böjtölünk. Nem valamilyen vallásos cselekedet, nem a ramadánt ünnepeljük, vagy népegyházi böjtöket csinálunk, mert így szoktuk csinálni, és akkor leszel komoly, hogyha reggel böjtölsz, éjszaka zabász, mert ugye akkor meg Isten úgyse látja, hogy takard el papírral a hűtőben lévő élelmiszert, és hogy kinyitod a hűtőt, ne lehessen látni, mert azt Isten se látja. Tehát ezt most mondtam minden két nagy világvallásból gondolatot, ahogy ezt csinálják. Nem erről van szó, a böjt és ima nem erről szól, hanem megértésről szól, hogy nem tudom, milyen holnap, Uram, rád van szükségem, te készíts fel. Nem tudom, milyen ebben az évben, rád van szükségem, te készíts fel. Nyilatkoztass ki akaratodat, jelents ki az akaratodat, vezess engem, adj igét, szólj hozzám. Hogyan éljem az életemet? Van-e igéd erre az évre? Kaptál-e már Istentől kijelentést erre az évre? Hogy mit üzen neked az Úr? Mire akar felkészíteni ebben az évben? Ha nem, akkor böjtölj, imádkozz, keresd az Urat. Vegyél kijelentést. Hogy mi veled szembe? Mert Isten szólni akar. Egyszerűen, világosan. Nem nagy dolgokat fog kérni tőled. Ne várd azt, hogy majd te leszel a következő Pál apostol. Hónaptól. Ez nem így kezdődik. Pálnál se így kezdődött. Ez a fajta, tehát nem távozik el, csak imádsággal és böjtel, mondja Jézus. Igen. És a böjtel kapcsolatban Ézsaiás próféta könyvének 58. fejezetéből csak néhány igeverset olvasok. A 6. verstől. Nekem az a böjt tetszik, mondja Isten, amikor leoldod a bűnösen feloldott bilincseket. Kibontod a járom köteleit. Szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden járomot, azaz megbocsátasz. Megbocsátasz. Megvallod a bűneidet, és megbocsátasz. Ez a böjt, ez a beugró. Oszd meg kenyeret az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruház fel, és ne zárkózz el testvéred elől, azaz legyél irgalmas. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Te gyógyulsz meg. Téged állít helyre az Isten. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségért hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, és ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire nem raksz járomot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul. Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakatóvá. Ha nem jársz keszteléseid után, a nyugalom napján, nekünk ez a vasárnap, és az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, vágyakozol Isten tisztelni. Nem azt nézed, hogy húzzad ki magadat az ő imádatával, tiszteletében, keresed őt. Az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed kefteléseidet, a hobbiaidat, és nem tárgya az ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Érdemes elgondolkodni ezen az ige szakaszon, hogy mit mond Isten, hogy a böjt, az ima idejére, mit hagyjál el, hogy legyen időd az Istenre, vele való törődésre, foglalkozásra. Legyen időd elolvasni egy szakaszt, egy ige szakaszt, egy levelet mondjuk Pál apostolnak, egy levelét. Imádkozni, elcsendesedni, elmélyedni az igében. Újra és újra elolvasni egy szakaszt a Bibliából. Átimádkozni, meghallgatni egy prédikációt, ami korábban hangzott el. Megkérdezem, hogy ha nem vagy itt vasárnap, mert beteg vagy, akkor meg szoktad-e hallgatni a prófétai szót? Megmutatja, mennyire becsülöd. Nem engem, mert én Istennek szolgálja vagyok, vagy nem azt, aki itt áll, azt is, de Istent. Hogy mennyire gondolod azt, és értetted meg, hogy Isten szava szól prófétai módon a következő órára. nézve. Jézusnak a hozzáállása csodálatos, és tanuljunk belőle. Mi emberek türelmetlenek vagyunk. Nem tudom, ti, hogy vagytok vele, én igen. Egymáshoz leginkább vagyunk türelmetlenek, magunkhoz aztán csak másodszorban vagyunk türelmetlenek. Sokan már türelmetlenkedünk a másik miatt. Igaz ez? Akkor szeretnénk a másik másképpen csinálja valamit, vagy csinálja azt, amit mi akarunk, és nem teszi, akkor ugye hamar elszakad a cérna. Nézzük meg Jézus, hogyan viselkedik és viszonyul a tanítványokhoz. Másodszor is elment Jézus, és imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott, ugyanazokkal a szavakkal. Visszament hozzájuk újra és újra. Újra és újra szólt nekik, hogy gyerekek, hát imádkozni kéne, hát mi a helyzet? Jézus ilyen tanító. Ilyen tanítómester visszatér hozzánk, és újra elmond igazságokat, hogy megtanuljuk azokat. És a szívünkbe zárjuk, és igazítsuk az életünk eredő beszédéhez. Mi sem tanulunk gyorsabban, mint a tanítványok. Ez meggyőződésem. És így viszonyul hozzánk mennyi atyánk, aki nevel, nevelő szeretettel van felénk. Aztán a következő igeszakaszban azt olvassuk, hogy aztán visszatért Jézus tanítványaihoz, és így szólt hozzájuk, aludjatok tovább, pihenjetek. Majd milyen megnézzük, hogy ez hogy van, mert ez egy kicsit ilyen cinikusnak tűnik. Aludjatok, most már gyerekek, és pihenjetek. Ne, az eredeti szövegben nem feltétlenül így hangzik ez a mondat. Mindjárt megnézzük, hogy hogy. Ím eljött az óra, és az ember fia a bűnösök kezébe öratik. Tehát aludjatok és pihenjetek, kérdő mondat. Tehát alapvetően az eredeti ógörög szövegben így hangzik, hogy alusztok tovább, és pihentek. Tehát kérdezi Jézus tőlük, hogy hát most harmadjára már, hát még mindig, nem értitek? Még mindig ugyanazt csináljátok? Inkább ez egy kérdés, nem cinizmus, Isten nem cinikus. És sokkal inkább hajlamos vagyok, meg emberek hajlamosabb vagyunk a cinizmusra, amikor már valamit sokadjára nem úgy van, ahogy szeretnénk. De Jézus nem az, hogy nem cinikus, csak szembesíti őket a saját erőtlenségükkel. Kontrasztot állít a saját buzgóságuk és a valóság bemutatásával. Nem megszégyeníteni akarja őket tehát, hanem rámutatni erőtlenségükre és Istenre utaltságukra. Hogy az vigasztalásnak, az imádságnak lenne ideje az életükben. Mert nem látták saját gyengeségüket reálisan, valóságosan, és a szükségeiket sem, ezért aludtak újra és újra el a figyelmeszerés ellenére, mert nem látták reálisan, hogy milyenek is ők valójában. Nem mérték föl valóságosan az ő saját személyüket. Esetünk ebbe a hibába? Igaz, hogy nem ismerjük magunkat úgy, hogy ismerni kéne. Ezért fontos, mikor Isten szól nekünk, akkor ő abból az ismeretből fakadóan szól, ami sokkal több, mint a miénk. A múlt, a jelen és a jövő ismeretéből, és a szívünk legmélyebb zugának ismeretéből fakadóan szól. És mondja Jézus, hogy íme eljött az óra. Hamarabb elérkezett tehát, mint hogy az úrvacsorán gondolták volna a tanítványok. Csak néhány óráig volt a felkészülésre. Azt meg kellett volna ragadni. Mert Krisztus a bűnösök kezébe ratott. Fontos tehát odafigyelnünk az óra, az igéhirdetésben, az igeolvasásban, az imádságban, mert néha egy-két órát kaptunk arra, hogy felkészüljünk. Mivel a pillanatot látjuk, bár szeretnénk a következőt is, és a jövőt is látni, de azt nem tudjuk, nem uraljuk. Ezért ő tud bennünket felkészíteni arra, hogy győztesen menjünk át az előttünk lévő eseményeken, a sikereken és a kudarcokon egyaránt. De nem csak a kudarc próbálja meg az ember életét és a személyiségét. A siker ugyanúgy megpróbál. Péter így fogalmazza meg a levelében, az 1 Péter 5:10-ben és 11-ben ezt a helyzetet. A minden kegyelem Istenem pedig, aki elhívott titeket Krisztusban, az örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, megpróbáltatatok, maga fog titeket felkészíteni ezen keresztül ez által, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön öröki. Amen. A minden kegyelem Istene készít fel bennünket. És visszaállt mindenen, ami előttünk van. Azt mondja Jézus, végül ébredjetek, menjünk, íme közel van, aki elárul engem. Jézus megbízta a csatát. elkészült. Tanúként hívta Pétert és társait, hogy legyenek részei annak, ahogy ő harcol, hogy imádkozik, keresi az atyát, tanuljanak belőle és írják le. Nekünk is, hogy ez hogy működik és miért van így. Aztán Jézus a tanítványai élén ment Júdás elé. Nem kockáztatta az életüket, ez is nagyon fontos. Jézus előjárt, a tanítványok követik őt. Elé megy Júdásnak, és az őt megölni szándékozó tömegnek. Azt mondja a János 17:12-ben, valószínűleg ez az imádsága, főpapi imádsága, ugye a utolsó vacsora, az első úrvacsora után, amikor mentek föl a olajfák hegyére, ott hangozhatott teleközben. Ebben így imádkozott Jézus, szintén hallották ugye János is, hisz ő maga jegyzi le az evangéliumban, János 17:12, amikor velük voltam, én megtartottam őket. Tehát ha veled van Jézus, akkor ő megtart téged. Azt mondja, a te nevedben, atyám, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem veszett el, vagy kározott el közülük. Csak a kározat fia, hogy beteljesedjék az írás. Mert ő így döntött. Ha Jézus van az életedben, ő megtart téged, és megőriz téged. Jézus tehát a harcot megharcolta, Júdás elárulta őt, és Júdás sem tudta, hogy neki nem az volt a harc, hogy árulja vagy sem, a harc még csak most kezdődött. Júdás lelkéért, életéért, a tusalma csak most kezdődik. Fogalma nem volt, mi vár rá Júdás. Nem tudta ezt. Jézus a harcot megharcolta, aki vele volt, tanulhatott tőle, Júdás nem volt vele, ment a maga feje után, és fogalma se volt, mi vár rá. És majd látni fogjuk, mi történik a reménytelenségben süllyedt életéért. Júdás a nézve döbbenetesen teljesedik be a példabeszédek könyvének más kontextusban, de más élt helyzetben adott kijelentése, de nagyon tanúságos, ott a parázna nő és az oktalan fiatalember férfi találkozásáról van kapcsolatosan beszél a példabeszédek könyvének írója Salamon. Példabeszédek 7:22-23. Az meg követte őt oktalanul, ahogyan a birka megy a vágóhídra, mint egy bilincsbe békjózott bolond. De végül nyilhasít a májába, úgy jár, mint a keresztébe siető madár, amely nem tudja, hogy az életébe kerül. Ez volt Júdásnak az útja. És mindazoknak az útja, akik elneszegülnek az Istennek. És ellenségé válnak az Istennek, és nem veszik komolyan Isten intő szavát és beszédét. Ugye példabeszédkönyvében ebben a szakaszban erről van szó, Isten szól, figyelmeztet, és élet van az ő beszédében. És halál van abban, ha valaki nem veszi komolyan az ő szavát. Mert ő látja a jövőt. És a jövő Isten igéje szerint fog megvalósulni. Azok a törvényszerűségek fognak működni, nem a mi elképzeléseink szerint. Jézus mindenben előttünk járt, és mindenen átment, ami bennünket érhet az életben. Így ő az, akire jó figyelnünk a mindennapokban. Mert ő fel tud bennünket, és fel akar készíteni mindarra, ami előttünk van. És át tud vezetni minket ezeken a mennyország dicsőségéig, az örök életre. Erről így szól Isten igéje Zsidókhoz írt levél 4. részének 15. versétől. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt, azaz ő, nem úgy, mint mi, ő soha nem bukott el. Járjunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Hát ennek a Getsemáné kerti tusának pontosan ez volt a lényege. Hogy lássuk a názati Jézus, hogy mit küzdött meg értünk, miattunk és helyettünk. Lássuk azt, hogy ő nem rejtette el az ő küzdelmét. Megmutatta, hogy milyen emberként küzdeni és harcolni. Sokszor rendkívüli megterhelés ez. De mi már nem vagyunk egyedül, hanem nézhetünk rá, akin átment mindenen, és azt mondja, a kegyelem királyi székéhez járuljunk, bizalommal a kegyelem trónusához. Hogy irgalmat nyerjünk, kegyelmet találjunk nála. Tehát megint róla van szó, az erőt ő maga, ugye? Ha sürgős, amikor segítségre van szükségünk. Hát az Úr adja meg nekünk, hogy tényleg, ahogy a bevezetésben hallottuk, ne csak halljuk. De ez a minimum, ugye? Hogy hát figyelek. Mit akarsz hozzám szólni, Uram? Hát ez a minimális hozzáállás. És értsük azt, hogy amit hallunk, azt nem mindig tudjuk, hogy mire vonatkozik. De zárjuk a szívünkbe, mert látni fogjuk. Lehet csak néhány óra telik el, és már szembe találkozunk azokkal az élethelyzetekkel, amikről előre szólt nekünk az Isten. Ugyanis megvan írva Ámos proféta könyvének 9. fejezetében, hogy az Úr nem cselekszik semmit a földön, amíg azt a profétáinak ki nem jelenti. Tehát nekünk keresztény népének az Istennek, profétai népnek az Istennek, nem kell úgy látnunk az élet eseményeit, hogy nem tudjuk, miért történik. Nagyon sok prédikáció hangzik el az előttünk álló eseményekről, a világ történésének, a társadalom történéseinek magyarázatával kapcsolatosan. Én hiszem, az Isten szellem az Isten igéből kinyilkoztatást ad nekünk, hogy értsük, hogy mi történik, és merre felhalad a világ. Isten felkészít bennünket, hogy ő mit fog cselekedni ebben a világban. És azért teszi, hogy vegyünk erőt, hogy imádkozzunk, hogy keressük őt, és tegyük az ő akaratát. Hívlak titeket. Ha szól az Úr, hogy virrasztatok és imádkozzatok, ha szól az Úr, hogy tegyetek jót, ha szól az Úr, hogy térjetek meg a vétkekből, bűnökből, bocsássatok meg, bármit szól hozzád, hozzám az Úr, legyünk készek, megértve azt, hogy Isten ismer engem, és tudja jövőt. Ezért bízok benne, hiszek neki, engedelmeskedek neki, mert ez a legjobb nekem. Óvjon meg bennünket az Úr, hogy sodorjon bennünket az élet. Annyi minden így, hidd el, én is ebben a világban élek. Hogy sodor, sodor, söpör, söpör, megy, forog, 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 itt a forgószél, és ma se tudod, hogy merre jársz. Ha így lennél, állj meg! Tedd félre azt, amit félre lehet tenni, és keresd az Urat. Amen. Tényleg úgy legyen.